A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, így fennállva a 42. Zsoltár első versszakát énekeljük el. Így kezdődik ez a Zsoltárunk, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Foglaljunk helyet. Folytassuk Isten magasztalását a 66. Zsoltárunk első két versszakának az eléneklésével. Örvendj egész föld az Istennek. Hallgassuk meg Isten igéjét Lukács evangéliumából, a 18. fejezet 9. versétől a 17. versig terjedő szakaszból.
Némelyek pedig, akik elbizakodtak magukban, hogy ők igazak, és a többieket semmibe vették, ezt a példázatot is mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, igazságtalan, parázna, vagy olyan, mint ez a vámszedő is. Bőtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szereztem. A vámszedő pedig távol állva még a szemét sem akarta az égre emelni, hanem mellét verve ezt mondta. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, hogy ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint Amaz. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Kisgyermekeket is vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét. Amikor pedig látták ezt a tanítványok, megdorgálták őket. De Jézus magához hívta őket, és azt mondta. Engedjétek hozzám a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Eddig Isten igéje, gyertek testvérek, imádkozzunk. Urunk, hozzád jöttünk, ím előtted állunk. Próbáljuk készítgetni a szívünket a veled való találkozásra. Hitegetjük magunkat, hogy most itt vagyunk és teljesen rád figyelünk, de még bennünk zsongnak azok az élmények vagy gondok, amiket egész héten átéltünk, és hiába énekeljük azt, hogy mint a szép híves patakra úgy vágyakozunk rád, hiszen annyi mindennel van még tele. Kérünk, hogy tisztogass meg minket, üresíts meg minket szent lelkeddel, hogy valóban nyitott, gyermeki szívvel tudjuk fogadni a te igédet, és úgy figyeljünk rá, mintha először és utoljára hallanánk. Urunk, ha az ige tükrében nézünk, akkor azt látjuk, hogy bizony nem a te dicsőséged tükröződik vissza az arcunkon, hanem tere van barázdákkal, amelyet a gondok, aggódások szántottak rá, pirossággal, ami a szégyen pírja, és talán még könnyek is csillognak rajta. Bocsáss meg, hogy nem a te örömet szépíti meg, és nem az sugárzik rólunk, hogy mi a te néped, a te megváltottaid vagyunk, szentek és szeretettek, hogy jó veled járni, Úr Jézus, hogy biztos helyen van az életünk, mert letettük a te kezedbe. Tölts ki ránk lelkedet, hogy dicsérjünk és lehessünk Jézus szava hallgatói, igaz megtartói. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét a 145. Zsoltár 8. verséből olvasom. Irgalmas és könyörülő az Úr,
késedelmes a haragra, és nagy a kegyelme. Amen. A 162. dicséretünk harmadik versét énekeljük el, úgy kívánkozik mi lelkünk. Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakasz egy részéből olvasom újra, Lukács evangéliuma 18. fejezetének a 14. verséből. Aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Amen. Foglaljunk helyet. Hadd kérdezzem meg, ki az, aki látta közülünk az Ördög ügyvédje című filmet? Kezeket fel. Jó. Úgy látom, hogy a testvérek 50%-a látta. Ez egy viszonylag régebbi film, szerintem már legalább 20 éve adták, de ma is elérhető, és javaslom mindenkinek, hogy okulására nézze meg. Ebből szeretnék most egy részletet idézni. A film arról szól, hogy van az ördög, aki ugye megjelenik a képen egy ember formájában, és el akar csábítani egy fiatal ügyvédet, hogy a saját szolgálatába állítsa. És ennek érdekében különböző kísértésekkel környékezi meg. Hát milyen kísértésekkel? Ugye egy fiatal emberről van szó, ajánl neki nőket, ajánl neki szakmai sikereket, ajánl neki pénzt, hát mindent, amiről általában egy fiatal ember szokott álmodozni. Na most, miután az ügyvéd rájön, hogy ez egy kísértés, és hogy az ördögöt valami rosszra akarja felhasználni, elkezd gondolkozni, és hát olyan döntéseket hoz, jó döntéseket hoz, ellenáll a kísértésnek. Eddig nagyon jó a film. Bemutatja, hogy bizonyos értelemben ellen lehet állni a kísértésnek. De a film vége sajnos nagyon szomorú, mert megkeresi őt az ördög, most egy más ember kinézetében, és elkezdi dicsérni, hogy mennyire jól csinálta, amit csinált. Tehát, hogy ellenállt a kísértésnek, hogy képes volt ügyvédként a jó döntéseket meghozni, és nem csupán pénzért megvédeni a bűnöst. És a végén azt mondja, hogy hát szeretnék egy riportot készíteni önnel, mert hát ez egy csodálatos teljesítmény volt. Egészen biztos, hogy kizárják magát az ügyvédi kamarából, mert hát ilyet egy ügyvéd nem csinálhat, de ez egy csodálatos dolog, hadd készítsek egy riportot. És ott azt mondja a fiatal ügyvéd, hogy hát jó, rendben legyen. És azzal a mondattal fejeződik be a film, elmegy az ügyvéd, egyedül marad az ördög, és azt mondja, a hiúság a kedvenc bűnöm. Mire akarok rámutatni? Sok kísértés ér bennünket életünk során. Ezek közül némelyre tudunk nemet mondani, de talán a legerősebb kísértés a hiúság, és ez minden nap megkörnyékez bennünket, és nagyon sokszor sajnos mi is elbukunk benne. És hát erről a kísértésről szól az az ige is, amelyet az imént felolvastunk. Hát először is nézzük meg a farizeusnak a helyzetét, a farizeusnak a hiúságát, és akkor egy kicsit közelebb kerülünk ahhoz, amit Jézus tanítani szeretne nekünk. Hát azok kedvéért, akik most hallják először ezt a szót, hogy farizeus, talán van olyan is, aki most hallja életében először, nagyon röviden elmondanám, hogy ők voltak annak a kornak a lelki vezetői. Lelkészek, teológiai tanárok, olyanok, akiket illet úgy szólítani, hát kicsit anakronisztikus módon mondom, hogy nagy tiszteletű úr, vagy főtiszteletű úr. Tehát ők voltak a vallás előjárói, mindenki által megbecsült, irigyelt, követett emberek. És azt olvassuk erről a farizeusról, hogy nagyon hiú ember volt. Sok mindenre volt büszke, ezt így foglalja össze ő maga. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szereztem. És most hadd kérdezzem meg, hogy ez olyan nagy dolog, hogy erre érdemes büszkének lenni? ez nagy teljesítmény? Hát, bizonyos értelemben nagy teljesítmény. Böjtölni kétszer egy héten, hát próbáljuk ki, hogy milyen az. Jó? Főleg Budapesten. Az ember végigmegy az utcán, mindenhol különböző illatok áradnak felé, különböző kifőzdékből, büfékből, ott előttünk áll minden, amit megvehetünk magunknak. Hát könnyű ellenállni a kísértésnek? Azt mondani, hogy én most Istenre akarok egyedül figyelni, és nem eszem? Kétszer egy héten? Hát nem egy könnyű teljesítmény. Azt is mondta ez a farizeus, tizedet adok mindenből, amit szereztem. Ugye a gyülekezetünkben nincs megszabva, hogy ki mennyit fizet be egyház fenntartói járulékgyanánt. Mert úgy vagyunk vele, hogy akit a szíve, amire indít. Nem akarunk törvényeket hozni, hogy ennyi vagy annyi legyen. De hát az a jó, hogyha az Isten arra indítja a szívünket, hogy a tizedet adjuk be, nem? Hiszen az van a Bibliában. Mindenből, amit szereztem, a tizedet. Nagy teljesítmény, hogy ez a farizeus beadta? Méghozzá mindenből? Nem csak a pénzéből, hanem terményeiből, ebből, abból, amit valahonnan szerzett? Hát persze, ez is valahol egy nagy teljesítmény. Nem biztos, hogy mindenki ellenőrizni tudta volna, hogy ő tényleg a tizedet adja be, és nem valamivel kevesebbet. Higgyünk most egyelőre ennek az imádságnak, ő beadta a tizedet. Ez végül is egy nagy teljesítmény. Le tudott mondani jó pár dologról. Tehát azt látjuk, hogy tényleg teljesítmény áll amögött, amit ez az ember mondott, és ezért elkapta őt a hiúság. Hát általában akkor vagyunk hiúk, büszkék, hogyha valóban fel tudunk mutatni valamit. És nézzük meg röviden azt is, hogy mi lett a következménye az életében ennek a hiúságnak. Hát ugye itt egy rövid részletet látunk az ő életéből, az imádságából, de ez a rövid imádság nagyon sokat elárul. Az egyik dolog, ami kiderül, hogy tulajdonképpen megromlott az Istennel való kapcsolata. Hogyan lehetséges ez? Hát farizeus volt, ott volt, imádkozott, még azt is olvassuk, hogy így kezdi, hálát adok. Milyen alapon mondható akkor mégis, hogy megromlott az Istennel való kapcsolata? Hát vizsgáljuk meg az imádságot. Milyen az igazi imádság? Az igazi imádság arról szól, hogy oda megyek az Isten elé, elismerem, hogy ő kicsoda, hogy ő tényleg fölöttem áll, hogy ő szent, hogy ő szeret, bölcs, stb. Beszélgetek vele, hálát adok neki, valóban Istenként tisztelem őt. És eközben átérzem, hogy én hol állok hozzá képest. Örülök a gyermeki voltomnak, Isten gyermeki voltomnak, tisztul a szívem, engedelmességben akarok járni. Ezzel szemben mi az, ami ezt az imádságot jellemezte? A dicsekvés. Semmi más. Elhangzik ez a szó, hogy hálát adok neked, de nincs jelentősége. Semmi jelentősége nincs. Oda megy és felsorolja, hogy milyen teljesítményeket mutattam fel az elmúlt időszakban. Hogy én mennyire jó és kiváló ember vagyok. Volt régen egy gyermekimádság, nagyon-nagyon régen, én még akkor nem is éltem. Amikor a gyerekek megjelentek a templomban, akkor magukban el kellett mormolniuk, vagy néha hangosan is. Szentházadban megjelentem, én Istenem, áldj meg engem. És egy idősebb lelkésztől hallottam, hogy amikor ő gyerek volt, akkor mentek be a templomba, és hát ugye nem nagyon értették ezeket a kötött imádságokat, úgy költötték át, ahogy a szívük diktálta. És azt mondogatták, hogy Szentházadban megjelentem, én Istenem, dicsérj engem. Tehát sokszor így gondolunk magunkra, hogy itt vagyunk, ez már önmagában egy akkora teljesítmény, ez valami non plus ultra, és hát az Isten, ha lenéz a mennyből, akkor legyen már nagyon hálás azért, hogy mi eljöttünk az ő házába. Nem úgy érezzük, hogy ez egy kivételes lehetőség számunkra, hanem még mi várunk érte dicséretet, és hát ennek a farizeusnak az imádságát ez jellemezte. Tulajdonképpen egy üzlet. Uram, én felmutatom neked a teljesítményeimet, te pedig dicsérj meg engem. Hát erről szól ez a kapcsolat, ez valójában nem nevezhető kapcsolatnak. Tehát a hiúság, az megöli az Istennel való kapcsolatot. Mi lett a következménye az emberekkel való kapcsolatára nézve ennek a bűnnek? Hát szerintem erről is bátran elmondhatjuk, hogy megromlott az emberekkel való kapcsolata. Noha itt csak egy vámszedővel összefüggésben mond néhány dolgot, és ugye tudjuk, hogy a vámszedők azért nem voltak a hitnek a bajnokai abban az időben, általában nem a becsületről ismerték őket, hát talán kicsit olyan, mintha azt mondanánk, hogy és megjelent egy politikus a templomban. Hát nagyjából, ugye, hogyha most bejönne hozzánk egy politikus, nem akarom azt sugallni, hogy minden politikus hitetlen, de akkor rögtön lennének kérdéseink, nem, hogy mit keresik ez az ember? Választások lesznek? És azt akarja mutatni, hogy ő egy hívő valaki? Tehát ugye ismerjük ezt, hogy általában nem ok nélkül cselekszenek az emberek, de most a vámszedő is már-már hazaárulónak számított a zsidók szemében. Ő fizette be a zsidók pénzét a rómaiaknak, és közben amit csak lehetett, lenyúlt tőlük. Tehát valóban általában nem egy tisztességes foglalkozás volt ez, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ez a farizeus hogyan nézett általában az emberekre. Hálát adok neked, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint, és akkor jön a felsorolás, hogy nem vagyok olyan, mint például ez a vámszedő ember. De az is ott van, hogy mint a többi ember. Magyarul én lenézem a többi embert, az összeset, kivétel nélkül. Ezt a vámszedőt különösen, de a többit is. Na most, ha valaki úgy jár kell, hogy lenézi a többieket, azt vajon mennyire szeretik az emberek? Hát képzeljük el. Ha megjelenne előttünk valaki, és így fennhordaná az orrát, akkor mi szívesen oda mennénk hozzá beszélgetni? Biztos, hogy nem. Tehát bátran kijelenthetjük, hogy ez az ember a saját szemében kiváló volt, de nagy valószínűséggel, aki csak tehette, elkerülte őt. Tehát ennyit tudunk a farizeusról, és most egy kicsit térjünk át önmagunkra, és vizsgáljuk meg, hogy hogyan működik a hiúság a mi életünkben. Hogyan alakul ki, hogyan működik, és milyen következményei vannak. Erről ugye nem volt szó magában a példázatban, hogy miért volt hiú ez a farizeus, de a Biblia többi része erre is választ ad nekünk. A római levél 3. fejezetéből a 23. vers így szól. Mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Ez egy nagyon tartalmas igevers. Azt jelenti, hogy mielőtt az ember elfordult volna Istentől, kapott tőle egyfajta dicsőséget. Isten fénye rávetült az emberre, és ez egy olyan tulajdonunká vált, ami boldogsággal töltötte bennünket. Az Isten közelében élni, az ő dicsőségéből valamilyen formán részesülni, azt jelentette, hogy én értékes ember vagyok. Az Isten képére teremtett különleges lény. Nem olyan, mint a többi. Mi hozzám képest egy oroszlán? Semmi. Vagy mi egy egész országnyi állatsereglet? Semmi. Én az Isten képére vagyok teremtve, az ő dicsőségében élek. És azt olvassuk, hogy amikor a bűneset megtörtént, akkor mintha egy reflektort lekapcsoltak volna. Még egy ideig talán világított, egy icipicit, egy kis elhamvadó fénysugár, ami még megcsillant rajtunk, de utána teljes sötétség. Az ember életét ez a sötétség jellemzi. Eltűnt az Isten dicsősége az életünkből. Az, ami eredetileg szerves része volt. És ezt nem is tudom, mihez lehetne leginkább hasonlítani. Ugye nagyon sok költői kép van, amelyet már elkoptattunk. De más nem tudok mondani. Olyan, mintha valaki éhezne. Folyamatosan éhezne, szomjazna. Nem kapja meg azt, amire szüksége van. Úgy érzi, hogy neki már mindjárt vége. Ennyi volt. Isten dicsősége nélkül az ember nyomorult ezen a világon. És persze a legtöbben nem is tudnak semmit Istenről, meg az ő dicsőségéről, de az emberek ezért olyan nyomorultak, amilyenek, mert ez meg lett tőlük vonva. Már nem tudjuk, hogy milyen értékesek vagyunk, semmit nem tudunk erről. Szűkölködünk. Ezt viszont nem lehet kibírni. Nem lehet leélni egy életet úgy, hogy értéktelennek érzem magam. Hát aki értéktelennek érzi magát, az minek éljen, nem? Nehogy most valaki kimenjen a templomból, mert akkor itt marad végében az ige hirdetés, hogy megy és főbe lövi magát, nem? Amikor az ember felfedezi, hogy valamit kell tennem, hogy értékesebbnek érezzem magam, na akkor lép be a képbe a hiúság. És hát két dolgot szoktunk tenni párhuzamosan. Igyekszünk magunknak dicsőséget szerezni, hogyan? Hát van egy úgymond pozitív oldala a dolognak. Igyekszünk valami teljesítményt felmutatni mi is, ahogy ez a farizeus. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet fizetek mindenből, mi is próbálunk valami teljesítményt felmutatni. Hát vannak, akik úgymond szakmai teljesítményeket akarnak felmutatni. Tanultam sokat, vannak papírjaim, elmegyek dolgozni, pontosan végzem a munkámat, megdicsér a főnököm, kapok jó fizetést, a munkatársaim is azt mondják, hogy na hát én is ilyen szeretnék lenni. Na hát ez egy teljesítmény, amire az ember büszke lehet. Amikor jönnek temetést bejelenteni a hivatalba, ott is nagyon sokszor elhangzanak ehhez hasonló mondatok, hogy nagyon tisztelték és szerették a munkahelyén. Becsületes ember volt. Végig egy munkahelyen dolgozott egész életében. Tehát próbálunk ilyen teljesítményt felmutatni. Esetleg a gyülekezetben állandóan szolgálunk. Valahol látunk egy kis üresedést, azonnal odaállunk, hogy csináljunk valamit. Pozitív dolog, kétségtelenül pozitív, de sokszor azért akarunk kiemelkedni, hogy értékesebbnek érezzük magunkat. Nem minden szolgálat tiszta motivációból épül fel. Valami kizárólag azért történik, hogy jobban felfigyeljenek rám. Tehát valahogy próbálunk kiemelkedni. Bizonyos értelemben ez pozitívnak nevezhető, bár jeleztem, hogy a motiváció akkor is szennyes. Ezzel párhuzamosan nagyon sokszor megjelenik az életünkben a negatív oldal is. Úgy próbálunk kiemelkedni és dicsőséget szerezni másoknak, hogy magunknak, hogy másokat lenyomunk. És nem konkrétan nyomunk le, mert arra nem mindig van lehetőségünk, de legalábbis megpróbáljuk őt saját magunk előtt befeketíteni, meg mások előtt is befeketíteni. Pletyka. Nem? Hallottad? És akkor hát elővesszük annak az embernek a negatív oldalait. Nincs úgymond sokszor kihegyezve a látásunk arra, hogy akivel találkozunk, észrevegyük benne a hiányosságokat, a negatívumokat? És nem szoktuk ilyenkor jól érezni magunkat? Sokszor így van. Tehát akár konkrét teljesítményt mutatunk fel, akár a többieket negatív színben láttatjuk, de a lényege az, hogy a végén úgy érezzük, hogy egy kis dicsőséget nyertünk magunknak. Szűkölködünk az Isten dicsősége hiány, de most egy ilyen kis romlott, töredék dicsőséget szereztünk magunknak. Megéri-e? Rövid távon úgy néz ki, hogy megéri, de valójában mi is ugyanazt éljük át, mint a farizeus, megromlik az Istennel való kapcsolatunk. Miért? Ahogy méricskéljük magunkat másokhoz, ugyanúgy elkezdjük méricskélni magunkat még az Istennel is. Mert azt gondoljuk, hogy mérhető a különbség. Ugye már az ördög is mit mondott az első ember párnak? Olyanok lesztek, mint az Isten. Elültette bennük azt a gondolatot, hogy össze lehet mérni Istent az emberrel. Hogyan lehet összemérni a végtelent a végessel? Nem lehet. Annyival több az egyik, hogy nem tudunk egy arányszámot mondani a kettő között. De a hiúság azt mondatja velünk, hogy mégiscsak lehet. Lehet, hogy nagyobb az Isten nálam, lehet, hogy sokkal nagyobb, de akkor is azért én is vagyok valaki. És még oda mérhetem magam az Istenhez. És amikor ez megtörténik, akkor tulajdonképpen lebecsüljük az Urat. Nem tudjuk őt igazán Istenként számon tartani. Nem tudunk hódolni előtte. Nem érezzük az engedelmességnek a kényszerét. Mert én oda mérhetem magam hozzá. Ilyenkor megromlik az ember Istennel való kapcsolata. És megromlik az emberekkel való kapcsolatunk is, hiszen tényleg ellenségként tekintünk rájuk, le kell őket győzni, a rosszat látjuk bennük, persze, hogy megromlik az egymással való kapcsolatunk. Hát gondoljon ki csak a munkahelyére. Nem állunk versenyben a munkatársainkkal? Örülünk a kitüntetésnek, ugye? De örülünk a mások bukásának is. Hát milyen kapcsolat ez? Milyen emberek vagyunk mi? Hát így néz ki a hiúság az életünkben. Ha valaki azt gondolja, hogy nyer vele valamit, akkor vegye számításba ezeket a következményeket is. Mert szerintem ez az, amivel mindent elveszít az ember. A legnagyobb bűn valóban a hiúság. Na és akkor most jön az a rész, amit én evangéliuminak nevezek. Ugyanis meg lehet szabadulni ettől a bűntől. Nem azt mondom, hogy egyszer s mindenkorra, amíg itt élünk ezen a földön, de lehetséges alkalomról alkalomra ellenállni ennek a kísértésnek, mert a hiúságnak van ellenszere, és ez nem más, mint önmagunk és Isten ismerete. És kezdjük először önmagunkkal. Ugye azt állítottam, hogy ha van egy teljesítmény, akkor arra büszkék lehetünk. Felolvasok egy igét. 1 Korintus 4:7. Mit van, amit nem kaptál volna? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Ez az egyik kedvenc igém. Hát nem arról szól, hogy még az is, amit fel tudunk mutatni, végső soron Isten ajándéka az életünkben? A képesség, amivel elértük, a kitartás, amit hozzáadtunk, minden az Istentől van. Ha valaki feláll a dobogó legfelső szintjére, és az aranyérmét mutatja, vagy a kupáját mutatja, az is az Isten ajándéka. Hiszen azért tudott úgy küzdeni, azért tudott győzni, mert az Isten ezt megadta neki. Akkor milyen alapon áll ki valaki, és mondja azt, hogy na hát ez az én teljesítményem, és ezzel kiemelkedtem a többiek közül, ez az én érdemem. Hát nem az ő érdeme. Nagyon jól tette, hogy megtette, amit kellett, de az erőt, mindent Isten adott hozzá. Hát ebbe gondoljunk bele, amikor legközelebb elkezdünk büszkélkedni. És akkor rájövünk, hogy igazából nincs rá okunk. Tehát ez önmagunk ismerete, mint a hiúság ellenszere, és most Isten ismeretét is vegyük bele ebbe a sorba. Hát egyrészt abban segít nekünk Isten ismerete, hogy világossá teszi számunkra, hogy Isten gyűlöli a hiúságot. Az 1 Péter 5:5-öt hadd idézzem, Isten a kevélyeknek ellenáll. Tehát ha Isten meglátja bennünk a hiúságot, lehet, hogy mi ott akkor úgy érezzük, hogy ezzel kiemelkedtünk, de hogyha Isten szemével nézünk önmagunkra, akkor azt látjuk, hogy Isten ítélete alatt áll ez a bűn. Tudom, hogy ez nem a legpozitívabb motiváció arra, hogy valaki ne legyen hiú, de azért ennek is el kell hangzania, hogy Isten a kevélyeknek ellene áll. És hogyha valaki elé odajön a kísértés, akkor gondoljon erre mindenképpen, hogy Isten nem fogja kedvét lelni benne, hogyha ezen az úton indul el. Isten ismeretének egy másik igéjét is szeretném felolvasni. Máté 11:29. Jézus mondja, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Hát Jézus a minta, nem? Mindenben ő a mintánk. Hogyha hitben akarunk járni, hogyha úgymond fel akarjuk öltözni az új embert, akkor Jézusra kell néznünk. És azokat a jellemvonásokat követni, amelyek őt jellemzik. Szelíd és alázatos szívű. Hogyha ez a legtökéletesebb dolog, ami ezen a világon megvalósulhat egy hívő ember életében, akkor a hiúság csak egyre távolabb visz minket ettől a tökéletességtől. Tehát ugye a hiú ember pont arra büszke, hogy ő tökéletes. De hát az ige szerint meg kiderül, hogy pont, hogy a tökéletlenségét mutatja be a hiúsága által, és akkor tud naggyá lenni, hogyha alázatossá lesz. És a harmadik dolog, ami Isten ismeretével kapcsolatos, azt úgy foglaltam össze, hogy tulajdonképpen nem szükséges hiúnak lennünk. Talán ez a legnagyobb segítség számunkra. Ezt olvassuk a János 12.26-ban, ugyancsak Jézus mondja, ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya. És itt visszajutottunk Isten dicsőségéhez. Ugye bűneset előtt ott volt bennünk, rajtunk az Isten dicsősége, a méltóság, az emberi méltóság. Elvesztettük. De ha valaki beáll Jézus szolgálatába, az visszanyer valamit ebből a dicsőségből. Egyre jobban átérzi, hogy ő az Isten képére teremtett lény, Isten gyermeke, aki formálódik egyre jobban az Isten kezében. Hatalmas érték. Ha valaki érzi azt, hogy őt megbecsüli az Atya, annak egyre kevésbé lesz kísértés az, hogy a többiek mit mondanak róla. És én nagyon szeretném, hogyha ez az igen legalább megmaradna bennünk, hogy ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya, mert ennél többet ember ezen a földön nem érhet el. Tehát a hiúság a kedvenc bűnöm, mondja az ördög, és ez így is van. Állandóan ér bennünket ez a kísértés, nagyon sokszor elbuktunk már benne, biztos, hogy tudnánk példákat mondani, nem egyet, nem kettőt. Vegyük számításba, hogy mi a hiúságnak a következménye, és forgassuk azokat az igéket a szívünkben, amelyeket most felolvastam, mert Isten és önmagunk ismerete segíthet, hogy ellenálljunk ennek a kísértésnek. Amen. A 459. dicséretünk 4. versét énekeljük el. Szeretnék lenni, mint ő, alázatos szeríd. Imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, annyira rövidlátóak tudunk lenni lelkileg, és ezt most bűnvallásként szeretnénk eléd hozni. Annyira nem látjuk, hogy mi a mi valódi problémánk, az, hogy tőled elszakadtunk, csak érzékeljük ennek következményeit, és elindulunk egy olyan úton, amit te nem tudsz helyeselni a hiúságnak, a büszkeségnek az útján. Urunk, szeretnénk megvallani neked azt is, hogy mennyi sok sebet osztottunk és kaptunk azért, mert a hiúság útján járunk, és köszönjük, hogy a te igédből rámutattál most mindenre. Nagyon szeretnénk, Urunk, kísértésként tekinteni a hiúságra, nem úgy, mint életünk alternatívájára. Köszönjük, Urunk, hogy el tudjuk ítélni és ellen tudunk állni ennek a kísértésnek a te erőddel. És köszönjük, hogy aki a te közeledben élhet, aki valóban keres téged és átadja önmagát te neked gyermeki engedelmességre, az valóban érezheti, hogy te mennyire megbecsülöd őt. Köszönjük, Urunk, hogy lehetséges így is élni, és a hiúság szinte magától el tud múlni az életünkben, vagy legalábbis kisebb kísértést jelenthet. Kérünk, Urunk, segíts ezen az úton járni számunkra, hadd lehessünk hozzád nagyon közel, és hadd részesülhessünk a te dicsőségedből. Urunk, eléd hozzuk azokat, akik szenvednek bármiféle módon, de különösen azokat, akik a gyásznak a terhét hordozzák. Kérünk, Urunk, hogy ők se essenek kétségbe, hanem tudjanak hozzád menni, és nálad találni vigasztalást. Köszönjük, Urunk, a nyarunkat, hogy annyi lehetőséget adsz a különböző táborokban. Köszönjük, hogy mindenhol szólhat a Te igéd, lehetnek programok, beszélhetnek a testvérek egymással, szorosabbá válhatnak a kapcsolatok. Köszönjük, hogy mindezt lehetővé tetted számunkra, és köszönjük az eddigi táborokat, és kérünk, hogy áld meg a következőket is. Kérünk azért is, hogy adj pihenést mindannyiunknak külön-külön, add meg, hogyha valahol családok vannak, akkor együtt is tudjanak pihenni, elmenni valahova, feltöltekezni testileg, lelkileg. És kérünk, Urunk, hogy áld meg a következő hetünket itt a gyülekezetben is, minden szolgálatot, minden veled való találkozást. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljunk helyet.